Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves televíziónézők! Szeretettel köszöntöm Önöket a Szabad Egyetem Szeged előadássorozat 16. szemeszterének 5. előadásán. A Szegedi Tudományegyetem József Attila Tanulmányi és Információs Központja kongresszusi termében. Mai előadónk Z. Karvalics László, 8 éve dolgozik a Szegedi Tudományegyetemen. A Kulturális Örökség és Humán Információ Tudományi Tanszéknek habilitált egyetemi docense. 2007 és 2010 között tanszékvezetője. Előtte közel 20 évig a Budapesti Műszaki Egyetemen dolgozott, ahol az Információ és Tudásmenedzsment tanszék vezetője és a BME UNESCO Információs Társadalom és Trendkutató Központjának alapító igazgatója volt. 3 egyetemista és 1 középiskolás gyermeke van. Az információs társadalom elméleti és gyakorlati oldalának, az információpolitika és információs stratégia kérdéseinek, az információtörténelemnek és az internetkultúrának kutatója és tudományszervezője. Közel 20 szakkönyv, 200 tanulmány és jó néhány népszerű könyvsorozat, illetve folyóirat szerzője és szerkesztője, több mint 10 hazai és külföldi szakmai tudományos társaság tagja. Számos elismerése közül az információs társadalom kutatásáért 2004-ben kapott a Magyar Köztársasági Érdeméren polgári tagozatának lovagkeresztje kitüntetés a legjelentősebb. A Magyar UNESCO Bizottság infokommunikációs albizottságának elnöke, a Szegedi Információtörténeti Műhely létrehozója Hunyadi Zsolttal. Felkérem Z. Karvalics László docens urat, tartsa meg előadását.
Köszönöm szépen, tisztelettel és szeretettel üdvözlök mindenkit. Hagyok pár másodpercet, hogy mindenki végig gondolhassa, hogy mi a hiba a nyitóképen. Néhány vigyor tekintetből kitalálni vélem, hogy felismerték néhányan, ugye, hogy ez a kép, ahogyan itt a fényárba borult éjszakai kontinenseket ábrázoljuk, ez valamilyen photoshopos vagy más trükk, ugye, hiszen nem lehet egyszerre mindenhol éjszaka, nem ragyoghatja be egyszerre mindenhol fény a kontinenseket. Ez a kép, amit most látunk, ez egy nagyon hosszú útnak, vagy egy nagyon hosszú történetnek a végeredménye. És ennek van kezdete. És ennek a történetnek a kezdete, bármennyire is patetikusan hangzik, és gicses lágerszerzőknek a tollára való, ennek a történetnek a kezdete az első tűzből kiragadott fáklya, vagy az első mesterséges fény felvillanás, egy hatalmas nagy sötét gömb felületen egyetlen egy pici pontocska. Ilyen szempontból az egész társadalom történet, vagy az egész civilizáció történet nem más, mint ebből a tűszerű egy pontnyi, vagy egy fénypontnyi történetből, ugye, a fényárba borított földnek a története. Ugye az, hogy mi látunk fényt, akár innen kifelé, vagy onnan befelé, ugye az annak köszönhető, hogy két ilyen érzékszervi kapu, vagy két hatáskapu létezik a föld és a külvilág között. Ugye az egyik a fény, ugye a másik meg a rádió hullám, mert hogy egyébként minden egyébtől szépen meg vagyunk mi óva, és ez azért megint egy nagyon izgalmas élmény belegondolni a külsőnek, meg a belsőnek ebbe a játékába. Dr. Hu azért szerepel az ábrán, mert egy egészen izgalmas történetet köszönhetünk a filmnek, ugye, ami a legrégebben futó szappan operája, ugye a kortárs média kultúrának a 60-as évek közepén még fekete-fehérben kezdték el földfelszíni televízió sugárzással vetíteni a Dr. Hu-t. Majd amikor rájöttek, hogy minden egyes régi rész felbecsülhetetlen értéket jelent, ebben az egyébként nem különösebben hát extrém izgalmakat hordozó sorozatban, addigra kiderült, hogy már valahol 100 és 150 közötti epizód veszett el a Dr. Hu-nak a folytatásai közül. Néhányat egy ausztrál marha istálóban megtaláltak, rejtélyes módon került oda pár tucat a hiányzó részek közül tekercsen. A többi reménytelenül elveszni látszott. Míg nem 2012-ben egy űrtávcső egyszer csak furcsa jeleket kezdett el fogni, egy kicsit, mint a Jodie Foster-es kapcsolat című filmnek a bevezető részeiben egyszer csak kezdenek jönni a jelek. A csillagászok fölismerik, hogy jé, ez nagyjából pont azon a frekvencián jön, mint a régi televízió adások, és valóban, ahogy megérkezett az adás, rögzítették az okos masinák, elkezdték ezt képjavítani, összeállt a kép, és megérkezett a Doctor Who két hiányzó epizódja. Nem egészen 50 fényévet utazott a jel. Ugye elhagyta a Földet 1966-ba, amikor vetítették, utazott 20x fényévet, valahonnan, esetleg egy aszteroida mezőről visszaverődött, utazott másik 20y fényévet, és visszaérkezett a Földre a televíziós jel. Ennek nyomán, meg már néhányan korábban is vetették föl, hogy tulajdonképpen a legjobb adattárolási technika kisugározni mindent az űrbe, majd egyszer valahogyan az visszajön, meg az ott megvan, meg el van magával. Minden esetre ez csak egy előjáték ahhoz, hogy a komolyabb részét, ezt a bizonyos pajzs dolgot egy kicsit körüljárjuk, mert hiszen ugye az a sajátosság, vagy az az izgalom, hogy valamilyen izgalmas oknál fogva ugye pont abba a sávba kezdi el, hogy ez a vak órásmester, az evolúció, a fürgeagyú egy versenyző, kétségkívül, hogy pont ott kezd el, ugye, nevezzük így most átmenetileg látószervre gyúrni, ugye, ahol ez a bizonyos pajzs beenged érzékelhető vagy felfogható jeleket, és így aztán a fénynek meg az információnak a legnagyobb története itten valahol magánál az evolúciónál kezdődik, vagy itt van, és ez egy különlegesen izgalmas történet, annyira nagy történet, hogy létezik most már egy olyan történettudomány irányzat, amit nagy történelemnek hívnak. Azért, mert ugye valamikor történészeknek volt kiadva az, hogy hát nagyjából olyan 10-12 ezer évvel ezelőttől, mondjuk a városiasodás kezdeteitől ti foglalkoztok a történelemmel. Előtte, ami van, ugye az a régészeknek a dolga, történészek, ne zavarjatok bele. Igen ám, de ugye, ami a homók előtt van, az meg már ilyen paleoantropológusoknak, ős régészeknek a területe, hiszen mit szól be egy neolit történész, vagy egy bronzkori történész, mit szól be itten a homo erectus kutatóinak. Igen ám, de ugye az ember előtt meg a paleozoológusoknak, az ősi állatok kutatójának a terepe, és akkor így megyünk vissza, előtte meg vannak ugye a földtörténet kutatói, előtte meg vannak a magának ugye az anyag formálódásának kozmikus dimenziója a nagy bumtól. Ugye mesterségesen darabokra, tudományterületekre szakítottuk ezt az egyetlen nagy történetet, és a nagy történelemnek az álma, programja és az illúziója egy kicsit az, hogy újra szóba áll egymással a csillagász, meg a régész, a geológus és a történész, kivéve, ugye, mint tudjuk, hogy ha Sheldon Cooperről van szó, mert ő geológusokkal nem áll szóba. De hogy elkezdődik valamilyen módon nem csak a közeledés ezeknek a tudományterületeknek, hanem kölcsönös egymásra hatása, hogyha valamikor a természettudományunk volt egy elképesztően szigorú, ténybeli, empirikus, faktuális, kimért, bebizonyított módszertana, a történészek meg azok csak meséltek történeteket, ugye narratív struktúrákban építették föl mindazt, amit gondoltak, hipotéziseket alkottak, alkalmattán párhuzamosan 5-6 hipotézist futtattak, ugye ettől mondjuk egy fizikus erősen rosszul tudott lenni. A nagy történelem arról szól, hogy egymás nyelvét egy kicsit jobban értve közös történeteket tudjunk mesélni. És fény és információ legnagyobb története az evolúcióval kezdődik, de nem is akárhogy, ugye, mert hogy élet létezik már olyan formában is, hogy a legkorábbi élőrendszerek nem mutatják fel azokat a viselkedésformákat, amelyeket mi később információs viselkedésként azonosítunk. itt most csak egy zárójelet teszek, ugye az összes különböző tudományterület összes képviselője az információt különbözőképpen határozza meg. Ugye a csillagász tüzel a fizikusra, a fizikus tüzel a genetikusra, a genetikus tüzel a pszichológusra. Mi információként ugye az élőrendszereknek azt a tulajdonságát tekintjük, amely a valóság megelőző tükrözése révén képes arra, hogy a jelenbeli cselekedetet egy jövőben bekövetkező eseményhez igazítva hatékonyabb viselkedést tudjon produkálni. Hát erre csak az élő rendszereknek bizonyos fajai kezdenek el képesnek lenni. Nagyon sok élő rendszer van, amelyik még ezt a fajta információs viselkedést nem produkálja. Egyszer csak megszületnek azok az élőlények, amelyek már igen, de még mindig semmi közük a fényhez, mert feltehetően a legkorábbi érzékszerveik nem a fényre és nem a fény érzékelésére, hanem másra érzékenyek, akit érdekel nézzen utána, hogy mi lehet a legősibb érzékszerv, ami nem a látószerv. És egy pillanatra felidézném, ígérem, ez az utolsó ilyen kortárs kulturális áthallás, a Csillagok között című film legendás jelenetét, a sok rossz jelenet közül talán az egyik legjobb, ugye amikor az egyik bolygón egyszer csak egy irtózatos hullám kezd el közelíteni a űrhajósokhoz, akik persze nem meglepő módon ugye, hát mozgósítják azt a képességüket, hogy megelőző módon tükrözik ugye, a valóságot, képesek a jövőben bekövetkező eseményhez, vagyis hogy mindjárt ide ér a hullám, igazítani a viselkedésüket, felgyorsítják azt, és el is menekülnek ugye, a hullám elől. De most képzeljük el ezt a hullámot a Földön, az élőrendszereknek a legkorábbi korszakában, pont ugyanígy, olyan másfél kilométeres rohangál körbe, ugye, ahogy a hold vonzása őt mozgásban tartja, felkavar és összekever mindent, olyan, mint egy irtózatos nagy kozmikus kémcső. Ha megint elmegyünk az egy pixelig a távolból nézzük a Földet, és eljutunk odáig, hogy egy kicsit ráközelítünk, és látjuk, hogy mi történik, akkor azt látjuk, hogy ott rohangál ez a hatalmas nagy árhullám. És hát ugye van elég oldott anyag benne ahhoz, hogy odalent semmit ne lehessen látni. Aztán persze, ahol távolodik ez a hullám, csendesedik, most már csak szolíd árapály formájában látjuk viszont, de ettől még a fénynek semmi jelentősége nincs az élőrendszerek szempontjából, mert másra van szüksége ahhoz, hogy hatékonyan tudjon cselekedni, viselkedni és fönnmaradni. De aztán, ahogyan ugye, leülepszik ez a kémcső, ahogyan a tengernek egyre mélyebb rétegeibe ér el a fény, egyszer csak megszületnek az első olyan rendszerek, amelyek már információra képesek, és a fényt használják ahhoz, hogy látószervet növesztve hatékonyan tudjanak viselkedni a környezetükben. Ezek olyan tengeri csillagok, csalánozók, szivacsok, tengeri rózsák típusú, nagyon korai csalánozószerű tengeri lények. Ez egy nagyon nagy történet. És nagyon érdekes kérdés, hogy hány kisebb történetünk van ezen a nagy történeten belül is. Minket persze, amikor mesterséges fénykeltésről beszélünk, ennél kisebb történetek érdekelnek azonban. És most más előadásokkal ellentétben, amelyek azt szokták az elején elmondani, hogy mi lesz, meg miről fog szólni az előadás, én most néhány történeten végig szaladok, amiről nem esik szó, pedig önmagában külön-külön is elképesztően izgalmas és érdekes lenne ezekkel foglalkozni, hiszen a fény meg az információ úgy is összekapcsolódik, hogy maga a fény az, amelyik az információt hordozza, és hát ugye itt nem lehet, hoppá, hazudtam, azt mondtam, hogy nem lesz több kortárs kulturális utalás, pedig ugye egy jól ismert mágiát látunk, ugye, ami ez egy jól ismert versenyző, mászik föl, hogy elinduljon útjára egy tűzjelzés lánc, amelynek a végén aztán ugye lovasok indulnak meg meghatározott irányba, és innentől kezdve borítsa jótékony homály a cselekményt. Na, ilyen tűzjelzés lánc ugye azért izgalmas ez az epizód a filmben, mert jól el lehet képzelni, hogy milyen volt az, amikor ez tényleg működött különböző történeti korokban, a bronzkori Angliában, vagy a Mediterrániumnak a délkeleti csücskében, vagy éppen a székelyeknél, ugye, ahol nem viglának, világító toronynak hívták ezeket az állomásokat, hanem lármafának, és hát nem hobbitok gyújtották meg, hanem atyafiak. Önmagában ez az egyetlen történet, a fény használata, információ átvitelre, ez önmagában egy ilyen szabad egyetemi előadást elvinne. Sőt, hogyha most engem elütött volna egy kamion, akkor a terem nagyjáboli közepén ülő Hunyadi Zsolt kollégám bármikor beugrott volna, csak a Dodekanészosz, ugye ez a Rodosz, Kis-Ázsia, Törökvidék, stb. Ennek a környéknek az egykori tűzjelzés láncáról nagyon sok érdekes és izgalmas történetet megosztani a jelenlévőkkel. Ugyanígy kapcsolja össze a fényt az információval a kultúrtörténetnek sok olyan izgalmas megoldása, ahol valamilyen módon a fényt, a természetes fényt használják arra, hogy információs műveletet hajtsanak végre. Ugye ugyanúgy, ahogy a fénykeltést vagy a fénytechnológiát nem szoktuk az információ technológiához sorolni, hanem csak úgy az van. Ugye azt tudjuk, hogy a hentes bárd az mechanikus technológia, azt tudjuk, hogy az erőgépek mögött megint egy másfajta technológia van, ráfagy a szemünk a monitorra, ott villóznak a pixelek, hogy visszatérjek kedves szavamhoz. De az, hogy a fény maga meg a fénykeltés, az is valamilyen technológia, és a technológiák valamilyen családjához tartozik, a legritkább esetben szoktuk ugye az információ technológiához sorolni. Pedig az, és a fény segítségével végrehajtott mérés példa, az, hogy megmérünk valamit, az is információ technológia. Hiszen, hogy a mérés segítségével pontosabban vagyunk képesek reprezentálni a világ valamely darabját. Ha pontosabban reprezentáltuk, jobb döntéseket vagyunk képesek hozni azzal kapcsolatban, amire majd ugye a jövőben bekövetkező dolgok közül nekünk készülni kell. A fényt és az információt összekapcsolja magának a fénynek, mint jelenségnek a megismerése. Ez is egy olyan 4000 éves kaland. Hogy a legkorábbi szöveg, ami arról árulkodik, hogy itt már valakit, ha nem is szabad egyetemi formában, de érdekelt a fény miben léte, hogy az a védáknak az időszaka, olyan 2500 éves ez a bizonyos Szamba, nagyon könnyen megjegyezhető nevű purána, a Szamba purána, ahol először írnak a fénynek a természetéről, és mivel ugye előtte egy hosszú szóbeliség időszak volt, feltétlenül még ennél sokkal régebbi ez a fényre vonatkozó tudás, és hát onnantól kezdve ugye a nem is oly távoli időben átadandó, és nem is olyan távol innen épülő szegedi szuperlézerig az, hogy hogyan ismerjük meg a természetét a fénynek, ez is egyetlen egy nagy, hatalmas, izgalmas szilaj, kalandja a tudománynak és a megismerésnek. És aztán ugye, amióta kultúra és művelődés történet van, a fény ezerféleképpen kerül bele különböző kulturális alakzatokba és mintázatokba. Könyvek foglalkoznak azzal, hogy a fényt hogyan ábrázolják különböző korszakokban. Ezek is mind-mind-mind fény és információnak a összekapcsolását jelentik. És végül ne feledkezünk meg arról, ugye, hogy nagyjából a 19. századnak a közepétől a fényképpel, a fotográfiával és aztán a század végétől a mozgóképpel, ugye a fényt olyasmire kezdjük el tudni használni, amire korábban még soha, hogy rögzítsünk képeket, amelyeket aztán ugye később újra és újra és újra információvá tehetünk, hiszen tárgyasított formájában van már jelen, ahhoz képest, mint amikor rögzítés nélkül elillant, és nagyon nehezen volt újra bevonható, megismerő folyamatokba. Tehát félretakarítottunk nagyon sok történetet az útból, részben azért ugye, hogy még ne fagyjanak el Facebookra a kezek. Most kezdődik az előadás, ez csak a hosszúra nyúlt előhang volt. Amiről a hátralévő időben beszélni fogok, az a mesterséges fénykeltésnek a különböző történetei, Ráadásul nem is nagyon törődök itt ilyen kronológiai renddel, meg ilyenekkel, ez egy önfelett kis ugrálás lesz, mint József Attila a mikro és a makrokozmosz között. Ugye úgy próbálok megmutatni, talán kevéssé is, mert apró elemeket a mesterséges fénykeltés történetéből, de azért emlékezzünk csak a legelső képre. Azért olykor, hogy a magáról a civilizációról is gondolkodunk eközben. Hát kezdjük el valahol. Kis történet, a fénykeltés kis története ehhez, amiről beszélünk. Egy rém alakot látnak a jelenlévők, és meg lennék lepve, hogy pláne, hogy itt már pippineztünk, meg gondoroztunk korábban, hogy meg lennék lepve, hogyha a jelenlévőket nem emlékeztetné ez a csontváz arc. Ugye a Gyűrűk ura harmadik részében a holtaknak a nem is a sereg, a királyára, magára. Ugye 1888-ban pontosan így rajzolták meg. Nem is hasfelmetsző Jack akar lenni, hanem mindaz, amit hasfelmetsző Jack megtestesít félelemben, borzalomban és iszonyatban, hogy ez a nemezis of neglect, ugye az, hogy nem vettük elég komolyan azt, hogy be kéne világítani a nagyvárosoknak az utcáit, és ezért állandó rettegésben kell élnünk. Ebben a szatirikus, vagy később még szatirikusabb állett labban jelenik meg egy vers és egy karikatúra, jelezvén azt, hogy hoppá, ugye a 19. század végén vagyunk, de minthogyha még mindig egy határon innen lennénk, tehát hogy ez a sötét alak a sikátorban, ez még a régi világ, ugye a modern közvilágítás előtti, a ma már teljesen természetes jószágnak vett közvilágítás előtti világnak a figurája, meg a rémképe. Valahol egy új történet itt kezdődik, és hát ugye aki nem élt abban, az borzasztó nehezet tudja elképzelni azt, hogy milyen volt előtte. Milyen volt az, amikor a legjobb ruhában, pusztán egy haza menetel alatt valaki háromszor elesik, ráadásul a sárba. Közbevetőleg, ha valaki azt gondolná, hogy csak évődök a holtak királyával a karikatúra arcnál, az téved, ugyanis ennek a rajznak az alkotója, akit úgy hívnak, hogy puskázok, úgy hívnak, hogy John Tenniel, ő nem sokkal ezután az Alice csodaországban az első kiadását fogja illusztrálni, amely könyvet bizonyára olvasott a Gyűrűk urának a szerzője, meg azok is aztán később a Gyűrűk urával foglalatoskodtak, meg ez a rajz, ez nagyon népszerű volt, és irtózatos mennyiségben terjedt nagyon sokáig, tehát horribile dictu, nem tartom lehetetlennek azt, hogy valamilyen rejtélyes, nevezzük így stílszerűen féregjuk rendszeren keresztül a kultúra különböző ösvényein, ez a hasfelmetsző Jack karikatúra hatott azoknak az animátoroknak a gondolkodására, ugye, akik a Gyűrűk urában, ugye ottan, hát pixelesen létrehozták ezeket a figurákat a mesében. A kortárs ebben a bizonyos határvonalban, hogy megvilágítom eléggé a várost, és ettől egy kicsit jobban érzem magam, vagy nem világítom meg, ezt érzi civilizációs határvonalnak. Ami ez előtt van, az egy másik civilizáció. Ami ez után van, az már az a civilizáció, amiben mi élni szeretnénk. Mert a legfontosabb állítása az, hogy biztonságban érzem magam este az utcán, hogyha az ki van világítva. Ott és akkor a kortárs ezt így éli meg. Még alkalom adtán, mert minden érdekes dologra fogékony, egy idő után elkezdi érdekelni, hogy jé, már olyan világító oszlop is van a városban, amit rátelepítenek a szennyvíz csatornának a kimenetére, és akkor ezeket a durva kigőzölgéseket, meg a bűzt, ami lehetetlené teszi a városi életet, ezt eltünteti. A ilyen bűzeltüntető céllal épült oszlopból lettek azok a világító testek Londonban például, amelyek közül egy még mai napig él és létezik, ugye ezt a természetes gázt használta föl arra, hogy világítson, és egyébként mintegy mellégesen a férgeket és más ugye, csatornában élő lényeket is sikeresen pusztított. Vagy ugye mindenki figyel arra az attrakcióra, hogy jé, egy ilyen utca lámpa már nem csak fényt ad, hanem meg is melegíti a vizet, bedobunk egy fél pennit, megkapunk egy gallon, igen, egy gallon vizet, ugye ez 3 y liter, fölmelegítették nekünk a vizet, nincs szükségünk másra. Milyen érdekes, más kérdés, hogy ez például egy bulvárlapoknak az oldalaira kívánkozó kis aprócska történet, mert csak 6 hónapig tart, mert amikor azt hiszem februárban állítják be, áprilisban bontják föl először a félpenniseknek a bedobóját, és addigra kiderült már, hogy egész iparág alakult ki arra, hogy ilyen bádogból kivágott érmenagyságú valamivel melegítsen magának valaki vizet, így aztán aki üzemeltette ezt az oszlopot, az rosszul járt, így aztán úgy oldották meg a problémát, hogy leszerelték, és ezt a két extrém korai világítás történeti példát csak azért hoztam el megmutatni, hogy látszódj, hogy azzal együtt, hogy ha akkor közvéleménykutatást végeznek felkészült kutatók, akkor mindenki elsősorban és szinte kizárólag a biztonságról beszélt volna, arról, hogy biztonságosabbá váltak az utcák. Miközben ma a történész, aki ezeket a folyamatokat elemzi, egészen mást kezd el fontosnak és izgalmasnak tartani ebben a nagy civilizációs váltásban. Ugye először például azonosítja, hogy egészen addig, amíg a gázvilágítás be nem jön, és aztán ugye amíg a gázt majd, mint látjuk, le nem váltja ugye a villanyvilágítás, addig minden alapvetően lobogó láng alapú, ami fényt ad, és ennek okán elképesztő kockázatokat rejt magában. A kézműves mesterségbeli tudás ezeknek az eszközöknek a tökéletesítésében elképesztő magasságokba emelkedik, de az emberi nemtörődömséget, az emberi figyelemkorlátját, a szelet és sok minden más nem tud figyelembe venni. Ezért ugye azzal, hogy a tűzzel világítunk, elképesztő méretű tűzveszély termel folyamatosan. Minden egyes tűz egy eset. És minden egyes tűz ugye pusztít és értékeket tüntet el. Ennek okán azok, akik akkor élnek, a legszörnyűbb dolgok között tartják számon a tüzet, ami javaikat, házukat, városukat perzseli föl, visszatérően sokszor újra és újra és újra néhány évtized különbséggel. Bár ugye, visszautalva megint a nézőpontok cserélgetésére, bár ugye az is nagyon érdekes, hogy ugye azok a városok, ahol a korai tűzzel való világítás teljesítmények megjelennek, azok meg ugye azzal, hogy odavonzák az embereket és növekedésnek indulnak, folyamatosan avulnak el város szerkezetileg, meg építészetileg. Tulajdonképpen jó jön néha egy kis tűz, leég a legrégebbi negyed, elpusztulnak a keskeny sikátorszerű utcák a magas házakkal, ugye az utcára kiöntött csatornavízzel, és lehet valami újabbat, valami korszerűbbet, valami tervezettebbet építeni, hogy ezt megint csak ugye utólag a mi történész elménk mondja, vagy elemzi így a helyzetet, valószínűleg, ugye, mint hasfelmetsző Jack, valamilyen szúrófegyverrel támadnának ránk a korabeli lakosok, akiknek mindenét elpusztítja a tűz, hogyha ilyeneket mondanánk nekik. De azért, ugye, az, hogy a pusztításnak, meg az újjáépítésnek van ez az izgalmas oda-vissza játéka, ugye, amikor nincs tűz, akkor le kell rombolni az épületeket, ez a kis szellemes palládió beszúrás, ugye erre akar utalni, mert ugye ahhoz, hogy aztán ő építhessen, ahhoz neki le kellett rombolnia mindent. Ennek az összefüggésnek egy távoli kortárs, hát nem is tudom, ikre az a jól ismert helyzet, ugye amikor megépül egy új autósztráda, vagy megépül egy új főút, és ettől a régi útnak, vagy a régi alacsonyabb rendű útnak a népszerű vendéglátóipari egysége hirtelen elveszti a látogatóinak a 90%-át, és akkor egyszer csak rejtélyes oknál fogva zárójel biztosítási csalásként jellemzően a tűz martalékává válik az épület, megnyitván ugye az utat, vagy előkészítve az utat az újnak, aki ennek az összefüggésnek a nagy történeti dimenziójára kíváncsi, az nézzen utána annak, hogy miért, mikor és hogyan jöttek rá a legkorábbi természetvédelmi területek és nemzeti parkoknak a felkészült őrei az Egyesült Államokban, hogy miért nem nőnek új óriás fenyők. Azért, mert az óriás fenyők nagyon-nagyon hosszú története alatt hozzászoktak ahhoz, hogy az időről időre megérkező erdőtüzek állítják elő azt a hőfokot, amelynek köszönhetően ugye az ő magvaik kinyílnak, és elindulhat a fejlődésük. Az erdőtüzeket megakadályozó civilizált erdészek azonban éppen ebbe a folyamatba nyúltak be, nem ismervén ennek a természetrajzát. Amikor aztán erre rájöttek, akkor megtalálták a módját annak, hogy hogyan nőhetnek új fenyőfácskák is. De ez olyan érdekes, hogy a középkori Európának a városi tüzei, meg a mamutfenyőknek a természetrajzában ilyen nagyon hasonló mozzanatok vannak. Nagyon sokan emelik ki, néhányan már akkor is, hogy ugye ezzel az iparszerűvé tett és minőségi közvilágítással meghosszabbodik a nap, az addigi kényszerű napvég helyett hirtelen felszabadul az emberi életidő és tevékenység, és általában, hogyha közvilágításról meg világításról beszélünk, akkor a terek közül ugorjunk vissza megint ugye hasfelmetszőről, hogy ott a Whitechapel a része Londonnak, de általában közterek, meg utcavilágítás jön be, az otthon fényei már kevésbé, a gyáraknak vagy az üzemeknek a fényei még kevésbé, és legkevésbé ugye a mozgó járműveknek a megvilágítása, pedig a 19. század közepén vagyunk, ahol ugye a vasút hozza el a legnagyobb változást a hétköznapi életben és a civilizációban, és aztán később majd a századfordulón megindul az automobilizációnak a forradalma, a elképzelt vásznon, ahol rövid YouTube videók mutatják be ennek a történetnek az egyes elemeit, kerékpáron tekernek a hosszú nadrágos úriemberek, és kezükben tartanak lámpát, amíg rá nem alkalmazzák azt a kerékpárra. Tehát a közlekedés ugyanúgy forradalmasodik a modern közvilágítás által, és egyetlen egy utolsó kis apró objektumot hadd mutassak be a régiből. Ez egy csillár tulajdonképpen, gyertya ég a közepén, és vízzel megtöltött üvegek próbálják felerősíteni ennek a gyertyának a fényét. Egy nagyon izgalmas műtárgy, ugye az eBay-en font ezrekért kelnek el ma ilyen típusú régi lámpák, de az érdekes az, hogy egyrészt megtestesíti számunkra azt, amit a múlt jelent. Látszik, hogy már nem fokozható a fény teljesítménye a hagyományos világításnak. Akárhány gyertyát egymás mellé pakolhatok, az nem lesz elég, hogyha fölerősítem ezekkel a vizes palackokkal, az a kicsit erősebb lesz, de még mindig nem lesz elég, nem tudom megoldani a problémáimat, borzasztó sok emberre van szükségem, ugye ahány arisztokrata és ahány polgári család, annyi fajta lámpavivő szolga az utakon, ugye amikor majd fáklyákat meg olajalapú világító eszközöket gyújtogatok éjszakára, hogy ne legyen teljesen sötét, ahhoz is kell az ember, aki körbe egy ennyi embert nem tudnak kivenni a munkamegosztásból vagy a termelésből. Jól látszik, hogy egy olyan határhoz érkezik a 19. században a világítástörténet, ahol aztán valami egészen más indul el. De hogy megint egy icipici alaksori történetet hozzárakjunk, ugye mi történik itt, amikor a gyertya lángja megvilágítja a vizet az üvegben? Az történik, hogy bekerül például fizikusoknak, meg kísérletező kedvű embereknek a szótárába, meg a képtárába, vagy a mémként, az, hogy jé, van olyan, hogy akkor üveg, meg fény, meg hogy az megy, és már a 19. század közepén, aztán később a 20. században ötször egymás után azt, amit ma üvegszálnak hívunk, ugye szerepelt a nem elmesélendő történetek között, ugye a fénytávközlés, az üvegszálon továbbított fény által hordozott jel. Ugye abban, hogy majd a 20. században egyszer csak lesz egy fénytávközlésünk üvegszálakon, abban még ezek a 18. századi lámpák is valamilyen módon szerepet játszhatnak. És amiről itt szó van, most egy kicsit elkomolyodok, mert úgy szeretem ezt az összefüggést megmutatni, vagy föltárni, hogy itt a közvilágítás, meg a közlekedés, amit történészek és gazdaságtörténészek leggyakrabban emlegetnek a 19. század közepétől kezdődő modernizáció fő felhajtó erejeként, és néha még mellé teszik az információt, hogy igen, van ott a Morzénak a találmánya, aztán később a század végén végbe megy egy menedzsment forradalom, iratokat tárolnak, meg írógépen egységes formába kezdik előállítani őket, de jellemzően mindig a közlekedést emelik ki, hogy ezzel indul a modern világ. Ezzel indul az új civilizációs szakasz. Valójában itt most huncut kacsintásokkal én arra próbálom a figyelmet fölhívni, hogy nincs közlekedés világítás nélkül, tehát a közlekedésnek az a forradalma, az a világítással együtt megy végbe. Ugye az a transzkontinentális vasút az Egyesült Államokban, ami nem csak a két tengert köti össze, hanem nagyon sok várost és nagyon sok különböző termőterületet, ugye, ahhoz kell a mozdonyvilágítás, ugye, hogy ezeket a hatalmas távolságokat éjszaka is meg tudja tenni, kell a pályavilágítás, kellenek az este is, ugye, a lámpák segítségével működtethető jelzések, kell egy csomó információ, ugye, járati információk az állomások közti kapcsolattartásra. Valahogy ezek, amelyeket általában külön rendszerekként szoktunk tekinteni, létezik egy olyan megközelítés, létezik egy olyan nézőpont, amikor együtt gondolkodom róluk, amikor együtt figyelek fel arra, hogy nem csak a közlekedés, nem csak a világítás, nem csak az információ, hanem ezek együtt alkotnak valamilyen izgalmas komplexumot. Ráadásul vegyük észre, ugye, hogy mindegyiknek van egyszerre fizikai és információs természete is. Ugye? Mert a vonat az árut is szállít, meg embert is szállít, meg újságot is szállít. Természetesen, hogy amikor árut szállít, akkor annak fizikai dimenziója legfontosabb, bár egy icipici információs dimenziója minden árunak is van, mert olyan áru is eljut oda, ahol korábban még nem járt, hogy az emberek hirtelen tudják, hogy jé, van ilyen is. De persze a személyszállítás az igazi nagy információs bomba, mert ugye az emberek utaznak, találkoznak, a vonaton is beszélgetnek, megérkeznek, jelentéseket cserélnek, jobban megismerik a világot, és hát az újság meg, ami utazik a vonaton, ugye közelebb hozza a standard időt, amit megírnak New Yorkba, egy éjszaka alatt elvonatozik valóban, másnap reggel olvassák sok száz mérföldnyire New Yorktól, és egész társadalom kerül az idő a szempontjából közelebb egymáshoz, a közlekedés által lehetővé tett információtechnológia segítségével. Ugye a világítás révén, amit bevilágítunk, amit megvilágítunk, azt meg tudjuk ismerni. A reprezentációnak, az érzékszervel és az elmével való birtokba vételnek a terei kitágulnak, és hogy teljes legyen a kép, még azt is fontos tudni, hogy a jel továbbítás, vagy az információ továbbítás, annak is nagyon fontosak a fizikai dimenzióit, attól, hogy ő információs, még a fizikai is számít. Ugye megtelexeznek mondjuk egy hírt valahonnan, valahova, de azt el kell juttatni egy csomó embernek, leírja az operátor, a Morze kódok alapján leírja a szöveget, az üzenetet, az már tárgyiasul, annak már fizikai formája van, és azt nagyon gyorsan el kell juttatni sok helyre. Gyorsan csinálnak másolatokat, berakják a csőpostába, hogy lehetőleg nagyon gyorsan eljusson a címzethez, és például ugye a hiába van már ugye a 19. század internetjének hívott távíró, mivel fizikai természete is van az információnak, azt a maga fizikai valóságában is tovább kell küldeni valahol, és ezért például néhány évtizedig elképesztően népszerű a csőposta technológia különböző nagy intézményekben. Később egyébként még az első világháború idején hatalmas német óriás repülőgépekben is, ahol irtózatos zaj meg menetszél van, semmilyen más módon nem lehetne üzeneteket eljuttatni a különböző részlegek között, és ezen a repülőn is például csőpostát használta. Na jó, a gázról csak azért mutatok egyetlen szlájdot, hogy azt lássuk, hogy amikor nagyjából van 100 jó éve, a gáznak, mondjuk a 19. század elejétől a 20. század elejéig különböző típusú gázokat tartalmaz, de az első pillanattól fogva ez a fajta planetáris érzés, hogy itt most tulajdonképpen megkezdődik a földgolyónak a fénybe borítása, ez a gázvilágítással indul meg. És hát aztán persze nagyon érdekes az, hogy miért történik meg, és hogyan történik meg a gázról villanyra váltás. A gázt is egy idő után a túrázó kivételével, ugye a szemétdombra hajítva, ugye gyakorlatilag a villanyvilágítás válik az alap technológiává. Ugye olyan rafináltak voltak ezek a gázos cégek, hogy elképesztő mennyiségű innovációval tették újra és újra és újra versenyképesebbé a saját gázvilágításukat. Már rég létezett villanyvilágítás, már voltak erőműtelepek, már voltak elektromos hálózatok, már voltak izzók, és még mindig nagyon versenyképes, szép, izgalmas, romantikus volt a gázvilágítás, de kellett hozzá a nagy gyomros, az első világháború, ugye, ahol az a kőszén, ami a világításhoz használt gáznak a fontos alapanyaga volt, hirtelen másra kellett. Ettől aztán sötétbe borultak a nagyvárosok, mert nem volt ugye kőszénből fejlesztett gáz, hogy világítsanak. Így aztán a háború után egyre kevesebben akartak már a gázra visszatérni, szépen végbe ment az átalakulás. De nagyon érdekes, egy kicsit információ történeti szempontból az első világháború időszakával foglalkoznom kellett, és hát elég nagy meglepetéssel láttam, hogy ha eddig az élt a fejemben, hogy gáz per villany, ezt úgy valahonnan lehetett tudni, hogy ennyi fajta világítás technika él egymás mellett különböző metszetekben, hogy nagyon sok helyen használnak még az első világháború során hatalmas tér megvilágításra ívfényt. Ez egy különös, korai, később kihalt, nagyon izgalmas technológia, a fénye mindegyiknél, amiről eddig beszéltünk, meg fogunk beszélni, mindegyiknél erősebb, csak nagyon felhasználó barátságtalan technológia, serceg, meg hát egy kicsit olyan furcsa, ózonos szaga van neki, azok a szérudacskák állandóan elfogynak, ami a fényt biztosítja. Még vetítőket is csináltak egyébként, ilyen ívfényes vetítő a korai szabad egyetemek, a 19. század végén Uránia ismeretterjesztő társulat tartott szabad egyetemi foglalkozásokat, és amikor vetíteni kezdtek, akkor ilyen ívfényes vetítőgépekkel mentek a korai ismeretterjesztő filmek. Vagy itt van a zseblámpa. Ugye, már autót, meg a biciklit, meg az összes többit mondtuk, de az, hogy az ember saját magánál is viszi a fényt, ugye nem a lámpaszolga megy mellette a lámpával. Ugye önmagában a zseblámpának a története is a 19. század végének ehhez a kis történelmhez képest egy ilyen nanotörténeti izgalma. Nem tudom, hogy tudják-e a jelenlévők, hogy tulajdonképpen ugye a zseblámpa meg a korai kis battériáknak, az elemeknek a fejlődése egymást lögdöste előre, tehát hogy a zseblámpát meg az izzót azért kezdték el fejleszgetni, hogy az elemet is lehessen, és amikor az elem már jobb volt, akkor lehetett jobb zseblámpánkat is csinálni. Tehát az elem meg a kis izzó egymást hajtotta előre, ezért is talán még el is olvasható ezeken a korai elemeken, ugye flashlight, ugye ezeket a korai zseblámpákat flashlightnak, olyan felvillanó fénynek hívták, azért, mert annyira gyenge volt az elem, hogy összekötötték, felvillant, egy pillanatra adott fényt, aztán már meg is szűnt. Ugye? Mint egy fáradt laptopnak az akkumulátora. De éppen az, ugye, hogy látjuk azt, hogy mire lehet képes ez a dolog, hogyha jobbak lesznek az elemek, az akkumulátorok. Gőzerővel fejlődésnek indult az akkumulátorgyártás, és már az első világháborúban a tisztek a lámpával, ilyen zseblámpával járkáltak a frontvonalak között. Azok, akiket a hadtörténet tart izgalomban, azok késhegyen menő csatákat vívnak azon, hogy lehet-e már mondani egy bizonyos Németországban ekkor gyártott zseblámpára, hogy azt katonai célra használták, mert csak akkor fogadjuk el, hogyha van róla kép is, meg leírás is, nem csak közvetett utalás, hogy akit érdekel, órákig el tud merülni a hadtörténészek, meg az amatőr hadtörténészeknek a lámpáról folytatott vitáiban. És ha már mondtuk, hogy flashlight, akkor költői kérdésként megkérdezem az is, ugye, hogy ugye az elemlámpa, azt tudjuk, hát ez a battéria miatt van, de az, hogy zseblámpa, ugye, az se tette föl a kérdést soha senki, hogy miért zseblámpa, mert hát feltető azért, mert zsebre rakták. Na de melyikbe tegyük föl a kérdést, ugye? Vajon ugye a jobb első zseb, vagy a bal első zsebbe, vagy a kabátnak a melyik zseb, vagy hova? Hagyok megint pár másodperc időt, hogy mindenki végig gondolja, hogy szerinte melyik zsebbe rakták ezeket a zseblámpákat. És igen, ugye a válasz az, hogy a mellény zsebbe rakták ide föl, mert hogy egyébként luxustárgynak számított, a valamire való legény, nem mehet, ugye később csontfésű töltötte be ezt a funkciót, ugye nem mehetett a hölgytársaságba anélkül, hogy ne lógott volna ki neki egy zseblámpa a mellény zsebéből. És hát ugye vannak képeink a frontról, franciák is, magyarok is az olasz fronton, britek is ülnek a katonák este, könyvet olvasnak, és ehhez egy befőttes üvegbe gyűjtött Szent János bogár Armádia adja nekik a kellő fényerőt, mert hogy egyébként a bioluminescencia, ugye az, hogy az élő szervezet képes arra, hogy saját maga keltsen fényt, ne mesterséges módon hozza létre azt, ez megint csak a fény és információ nagy történetéhez tartozó különlegesen izgalmas történet, amiről Némó Halacska is sokat tudna mesélni nekünk, hogyha lenne rá idő. És itt most ezt a nagy történetet félbeszakítjuk, még a 20. századi modern nagyvárost, és nem csak Las Vegas-t, ahogy a fénytörténészek előszeretettel mondogatják, az a modern nagyváros képének a megteremtésében óriási jelentősége van a neonnak, a színes neonfénynek, vagy a neonvilágításnak, de aztán innen már tényleg ismerjük, ugye mindenki a saját bőrén is tudja, ugye, hogy azok az izzók, amikkel felnőtt, hogyan adták át a helyüket drágább, csavarosabb, ilyenebb, olyanabb, amolyanabb fénykeltő eszközöknek, és aztán ugye abból, hogyan futunk el ma a wifivel vezérelhető LED izzók, remélhetőleg mind közelebb lévő és mind általánosabb világába. Tehát ugye ennek a technika története az egy nagyon izgalmas dolog, de erről majd valaki fölüt egy kézikönyvet, és akkor megnézi, hogy hogyan következtek egymásra. Azt vegyük észre, hogy civilizációs szempontból milyen óriási jelentősége van annak, hogy képesek vagyunk a korszerű világítás technika segítségével olyan sötét helyekre is behatolni, ahová korábban még nem tettük. Tudom, hogy vannak a teremben orvosok is. Ugye az endoszkópia, már hogy orvos hallgatók, és akár orvosok is. Ugye az endoszkópia, betekintünk az emberi test sötét belsejébe és üregeibe. Ugye ez a kis történet akkor kezdődik a 20. század elején, amikor a elektromos világítás technika már módot ad arra, hogy néhány szkópia utótagú technika, mindenfajta szkópiák vannak, hogy ezek sorra létrejöjjenek, egészen addig, amíg aztán ugye az 50-es évek végén megint egy kicsit kacsincsunk az üvegszálra, hogy az 50-es évek végén az üvegszálat kezdik el először egy speciális műtét formához használni, és aztán már csak 15 év kell, hogy távközlési jelátvételre is alkalmas üvegszálat hozzanak létre, de az endoszkópiás használat gerjeszti, gyorsítja föl ezt a folyamatot, és persze van ennek egy hosszabb története is, mert állandóan próbáltak már az egyiptomi meg az arab orvosok is tükrözgetni, de hát ugye nem volt jófajta mesterséges fénykeltésük, egy katalán orvos 13. század elején gyertyával próbált bevilágítani speciális eszközök segítségével az emberi testbe, és ugye azzal, hogy képesek voltunk belelátni az emberi testbe, elképesztően nagyot ugrott előre a diagnosztika, megismertünk jobban működésmódokat, és az egyes beteg egyes problémáját is jobban meg lehetett ismerni, és ezt annak köszönhetjük, ugye, hogy elképesztő, hogy áldatlan szabadalmi csatát vívtak egymással a feltalálók korábban. Ugyanúgy, amikor hatalmas nagy tartályok belsejébe kell látni, hogy mi történik, hogy ennek az emberi test és endoszkópia, ennek a megfelelője, a boreszkópia, ennek is egy nagyon hosszú története van, nem ugyanazokat az eszközöket alkalmazzák. Vagy itt vannak a mélytengerek, ugye, hogy ezeket a lámpás halakat is, meg az összes többit, ami még ezügyben elhangzott, ugye ez is az örök sötétségnek a világa, ezeknek a bevilágítása is most kezdődik meg. Egészen mai napig nem voltak olyan jó technológiák, hogy mondjuk 10 km mélyen a teljes rettenetes sötétségben megfelelően me lehessen világítani a tengert vagy a tengerfeneket. Most olyan 2,5 méteres elképesztő erejű ledoszloppal csinálják ezt. Ez már úgy tűnik, hogy nagyon jó, de még mindig nem vagyunk a történetnek a végén. És nagyon fontos tudni ezeket a kis dimenziókat, vagy ezeket a történeteket is, mert mindegyik párhuzamosan fut, nem csak a közvilágítás létezik. Átszáguldunk, mint a Mustang a prérin, ugye a közepes történelmen, mert hiszen amiről beszéltünk, ugye a határ túloldala a 19. század végétől napjainkig, a nagy civilizációs ugrás, de előtte van egy 1 millió éves történet. Eddig olyan 790 ezer éves volt az a barlang a Közel-Keleten, amiről azt mondták, hogy ott van a tűzgyújtásnak az első jele, itt kezdődik a történet. Most megtalálták egy dél-afrikai barlangban a nagyon megbízható nyomait annak, hogy 1 millió éve már ottan szándékosan és tudatosan gyújtották a tüzet. Nagyon szellemes technikája van ennek, ki kell zárni azt, hogy a magas foszfortartalmú denevér ürülék öngyulladása okozta-e azokat a nyomokat, amelyeket egyébként a tűzgyújtás nyomainak tekintenek, de miután sikerül, ugye most úgy néz ki, de hát ez csak 200 ezer évvel hosszabb, mint amit eddig tudtunk, nem kizárt, hogy a történet kezdetét viszi majd a régész társadalom vissza tovább. És minden valószínűség szerint ugye a tűzből kiragadott hasáb, amit foklának hívnak, és ami különbözik a fáklyától, ugye ez a legelső mozgó fényeszköz. Innentől kezdve ez picike kultúrtörténet csak, de mondanám, hogy milyen érdekes, hogy amikor már csinálnak ugye ezeket a kőlámpások után kagylót, nagyon jól föl tudnak használni erre, hogy zsiradékot rakjanak bele, meg kanócot, és az legyen a lámpa, hogy már rég nincs kagyló használatban, már agyagból csinálják, meg később bronzból ezeket, de még mindig kagyló formájúra csinálják a lámpákat. Ezzel is emlékeztetvén arra, hogy egykor a különböző típusú kagylók voltak ennek az alapanyagai. Itt látjuk a legrégebbi gyertyákat a világból, meg Európából, de ez éppen csak arra kellett, hogy a történet kezdetére pillancsunk, mert ugye van ennek a történetnek egy olyan szála, ahol ezek a csodálatos világító eszközök, a tárgyak maguk jelentik az állomásokat. Itt van 4 múzeum, azért raktam ide be, hogy aki az országot járja és eljut ezekre a településekre, esetleg jusson eszébe, hogy ha már említettük, ugye Sheldon Cooperhez hasonlóan, hogyha őt a vasút izgatja, akkor látogassa meg Fertőszéplakon a Vasúti Lámpa Múzeumot. Ha gyönyörű kézműves gázlámpákat akar nézni, akkor menjen el Zsámbékra vagy Budapestre, de Kőszegen sem fog csalódni. Minden egyes nagy gyűjtemény egy fontos gyűjtő áll mögötte. Neveiket már nem sorolom föl, és ugyanúgy, ahogy az imént végigszaladtunk az endoszkópiától a fénymikroszkópig, úgy azt mondom még el befejezésül a jelenlévőknek, hogy, a történész számára persze nem csak a tárgyak, hanem ami mögötte van, az jelent egészen különleges izgalmat. A fénynek a társadalom, gazdaság és kultúrtörténete. Mert létezik ilyen, hogy fénygazdaság, már az ókorban is. Ha valaki búvárkodik és amforákat nézeget, akkor jobb, ha tudja, hogy persze olykor előfordul, hogy bort szállítanak benne, de leginkább olívaolajat szállítanak. De nem azért, ugye, hogy salira öntsék ugye, a korabeli polgárok, hanem azért, mert ezzel az olívaolajjal világítottak. Széles egy föld kerekén, ahol világítottak, főleg olívaolajat használtak, az egész tengeri kereskedelem a legnagyobb tétele az oliva, és az oliva legnagyobb tétele a világításra használt oliva. Már említettem, hogy az innováció folyamatos. Említettem azt, hogy, van egy árnyék hadserege azoknak, akik nem a földet túrják, vagy nem a céhekben dolgoznak és termékeket állítanak elő, hanem kifejezetten ebben a fénygazdaságban tevékenykednek. Bánya nincsen. Ebben a közepes történetben nincs fény és fényhasználás nélkül. Jó tudni, hogy az anyagtechnológiának a forradalma nem mehetett volna végbe a világítás per információ technológia forradalma nélkül. Már említettem az urbanizációs folyamatokat a tűznél. Óriási jelentősége van annak, hogy mennyire vannak és mikortól vannak megvilágítva a nagyvárosok. Borzasztó büszkén újságolja Szaladin szultán, a diplomáciai testület tagjainak, hogy Párizs az egy büdös, mocskos, sötét város, a 12.-13. században vagyunk. Bezzeg ugye az én nagyvárosaim, azok ki vannak világítva, az emberek itt kint vannak az utcán, élvezik az életet, és talán nem is véletlen az, hogy, a 11.-13. században virágzik az arab kultúra az ő fénnyel megvilágított nagyvárosaiban, ugye a sötét Európában pedig maximum, ugye rossz minőségű gyertyák fölé görnyedő, elgémberedő kezű barátok másolnak sokadjára mindenfajta könyveket. Aztán persze ez majd változik, de a lényeg az, hogy a közepes történelemben, a tárgyak története mögött mindig ezeket az átfogó dimenziókat lássuk. Emlékeztetőül még... A három nagy, a nagy, a közepes és a kis történetnek a kulcsszavait megjelenítettem, hogy aztán szertartásosan a figyelmet megköszönve elbúcsúzhassak a jelenlévőktől, akik ne vonják meg szájuktól a falatot, hogyha kérdésük támadt volna az elhangzottakkal kapcsolatban. Köszönöm szépen!
Köszönöm megtisztelő figyelmüket. A Szabad Egyetem Szeged előadás sorozat keretében egy hét múlva Gerencsérné dr. Újvári Edit, a Szegedi Tudományegyetem Juhász Gyula pedagógus képzőkar egyetemi docense tartja meg a Fénymisztika és a Középkori Keresztény Templomépítészet című előadását. Szeretettel várjuk Önöket egy hét múlva is. Viszontlátásra!